Tehát Ezékiel könyve 8. és 9. fejezete. A számüzetés 6. évében, a 6. hónap 5. napján történt. Júda vezetői éppen nálam voltak a házamban, amikor hirtelen Uram az örökkévaló rám tette kezét. Egy emberhez hasonló alakot láttam, mintha tűzből lett volna. Deréktól lefelé égő tűzből volt. Deréktől fölfelé pedig olyan ragyogóan fényes volt, mint az olvasztott fény. Láttam, hogy valaki felém nyújtja a karját, és megragad a hajamnál fogva. Majd szellemben felemelt az ég és a föld közé, és Jeruzsálembe vitt. Az Istentől küldött látomásban a templom belső udvarának északi kapujához érkeztem, ahol az a bálvány szobor állt, amely Isten féltékeny haragra ingerelte. Azután Izrael Istenének dicsőségét láttam, éppen olyan volt, mint amilyennek előzőleg látomásban láttam a völgyben. Megszólított. Emberfia, nézz észak felé! Arra néztem, s az oltár melletti kapunál ott állt az a bálvány szobor, amely Istent féltékeny haragra ingerelte. Majd ezt mondta, emberfia, látod, milyen undorító és rettenetes dolgokat művel Izrael népe? Ide helyezték bálványukat éppen az én templomom mellé, de még ennél utálatosabb dolgokat is mutatok neked. Ezután a templom udvarának a kapujához vitt, ahol egy rést láttam a falban. Majd ezt mondta, emberfia, törj egy rést a falon. Úgy is tettem, és egy ajtót láttam. Menj be az ajtón, mondta, és lásd meg, milyen szörnyű gonoszságokat művelnek ott. Bementem, és ott undorító hüllők, kígyók és egyéb tisztátalan állatok bálványszobrait láttam. Izrael népe ezeket imádta. Sőt, a falakon is körös körül ezeknek a bálványoknak a képeit láttam. Izrael 70 vezetője ott állt a bálványok előtt, mindegyikük kezében füstölő, amelyből tömjén füst szállt fel. Megismertem közülük Jaazanyáhút, Sáfán fiát. Akkor Isten ezt mondta, emberfia, látod, mit művelnek Izrael vezetője a sötétben? Mindegyiknek megvan a maga bálványa a saját külön titkos kamrájában, és azt imádja. Azt gondolják, az örökkévaló úgy sem lát bennünket. Elhagyta az országot, nem törődik velünk. Majd azt mondta az örökkévaló, de még ennél utálatosabb dolgokat is mutatok neked, amelyeket ők művelnek. Azután az örökkévaló templomának az északi kapujához vitt, ahol asszonyok ültek és Tammuzt siratták. Láttad ezt, emberfia? De még ennél utálatosabb dolgokat is mutatok neked, amelyeket ők művelnek, mondta. Majd a belső udvarba vitt, ahol 25 férfit láttam az örökkévaló templomának kapuja és az oltár között, akik a földre borulva imádkoztak. De nem a templom felé néztek, hanem az ellenkező irányba. Hátukat fordították az örökkévaló templomának, és kelet felé fordultak, a napot imádták. Majd ezt mondta nekem, láttad ezt, emberfia? Hát nem elég, hogy Júda törzsének népe itt a templomban ilyen szörnyű és utálatos dolgokat művel, míg az egész országot is betöltik erőszakossággal, és hátat fordítanak nekem, hogy haragra ingereljenek. Nézd meg, hogyan tartják azt az ágat az orruk elé. Ezért haragomban elbánok velük. Szemem nem szánja meg őket, nem könyörülök rajtuk. Akárhogy kiáltanak hozzám, nem hallgatom meg őket. Azután fülem hallatára hangosan így kiáltott. Jöjjetek elő, felvigyázók, akik a város fölött hatalmat kaptatok. Mindegyiknek legyen a kezében pusztító fegyvere. Ekkor láttam, hogy 6 férfi közeledik a felső kapu felől, amely északra néz. 5 egy-egy harci fegyvert tartottak a kezükben, de a 6. írnok volt. Ő lenvászon ruhát viselt kezében, és az övére erősítve hozta íróeszközeit. mind megálltak a bronzoltár mellett. Ekkor Izrael istenének dicsősége fölemelkedett a helyéről, ahol addig nyugodott, a kerubok fölött. Felemelkedett és kifelé indult a templomból, de megállt az ajtóban a küszöb fölött. Előszólította a fehér ruhás írnokot. Az örökkévaló azt mondta neki, menj keresztül a városon, és jelöld meg a homlokukon mindazokat, akik keseregnek és sírnak azok miatt a rettenetes és utálatos dolgok miatt, amelyek a városban történnek. A többieknek pedig a fülem hallatára ezt mondta, menjetek utána ti is keresztül a városon, és mindenkit öljetek meg, akinek a homlokán nincs ott a jel. Szemetek ne szánja meg őket, se ne könyörüljetek rajtuk. Nem számít, hogy idősek vagy fiatalok, szűzek, gyermekek vagy anyák, de ne nyúljatok senkihez, akinek a homlokán ott a jel. Induljatok, és itt kezdjétek el, templomomnál. Akkor azok elindultak, és először azokat a vezetőket ölték meg, akik a templom előtt voltak. Még azt is mondta nekik, tegyétek a templom udvarait tisztátalanná, töltsétek meg halottakkal, menjetek. Azok pedig kimentek a városba, hogy öljenek. Eközben én, Ezékiel, ott maradtam a templom előtt. Arccal a földre borultam, s kiáltottam. Jaj, Uram, örökkévaló! Egészen kipusztítod még Izrael maradékát, és amikor Jeruzsálemre haragszol? Így válaszolt, Izrael és Júda bűnei már az égig tornyosulnak. Az egész országot elárasztották a gyilkosságok, a város megtelt igazságtalansággal és törvényszegéssel. Mindez amiatt van, hogy a nép ezt mondja, az örökkévaló elhagyta az országot, nem lát minket. Emiatt szemem nem szánja őket, s nem könyörülök rajtuk. Ezt a bajt ők okozták maguknak, csak azt kapják, amit megérdemelnek. Ekkor a fehér ruhás írnok jelentést tett az örökkévalónak, amit parancsoltál, megtettem. Köszönjük neked, mindenható Atyánk, Istenünk, a te igédet, és azt, hogy bepillantást engedsz ma is a te szívedbe, a te gondolataidba, és a te terveidbe nekünk. Arra kérünk, hogy fedd fel számunkra azt az igazságot ebből, amire nekünk van szükségünk itt és most, ahhoz, hogy a veled való kapcsolatunk erősödjön, fejlődjön, és a benned való bizalmunk még erősebbé váljon. Kérlek téged ma is azért, hogy a te igéd, amiért küldted, azt végezz el bennünk, és a te szent lelked ereje érkeztesse hozzá el hozzánk egészen a szívünkig. Jézus Krisztus nevében kérünk, így szeretnénk most rád figyelni. Amen. Kedves testvérek, eddig, ahogy tanulmányozzuk Ezékiel próféta könyvét, láttuk és arról beszéltünk, hogy Isten ítéletet hirdet, hogy ítélet jön. És a mai fejezeteinkben, ami egy nagyobb egységnek a része, bár így is jó sokat és jó hosszan kellett felolvasnom, most részletesebben és pontosabban látjuk és kifejti Isten igéje számunkra azt, hogy mi ennek a közelgő ítéletnek az oka. Ami egészen röviden, lefordítva tömören ennyi, hogy Izrael bálványimádása. És erről szeretnék ma szólni, hogy miért olyan nagy probléma ez. De előbb még azt, hogy ennek az egésznek az alapja, hogy bálványimádásba kezdtek és abba süllyedtek bele ilyen mélyen, ami ítéletet érdemel. Ezt mondja az ige, hogy azt gondolják, hogy az örökkévaló úgysem lát bennünket. Elhagyta az országot, nem törődik velünk. Mivel az emberek ezt gondolják, ezért kezdtek el bálványokhoz fordulni. És itt most a figyelem középpontjában az áll, hogy ez milyen hatással van Istenre. Így olvastuk ezt a harmadik versben, Isten tesz féltékeny haragra ingerelte Izraellel szemben. És hogy értsük ezt a kérdést és ezt a problémát, és azt, amit Isten megél ezzel kapcsolatosan, és miért ítélet következik, miért hirdeti ezt, hadd mondjam, a Biblia többször is a bálványimádást a paráznasághoz, a házasságtöréshez hasonlítja. Hadd kezdjem is egy történettel, újra csak egy háttérként odafestve az ige hirdetés mögé ezt. Egy keresztény házaspárról van szó, akik hosszú évek óta együtt éltek már. Házasságban. A férj egy sikeres üzletember volt, a feleség pedig otthon nevelte a gyermekeket, és aktívan részt vett a gyülekezeti életben. Az üzletből kifolyólag a férjnek rengeteg időt kellett itt utazással töltenie. Kívülről nézve ezt a kapcsolatot, ezt a házasságot minden tökéletesnek tűnt. Szép ház, boldog család, stabil kapcsolat akár a gyülekezettel is. A férfi életében azonban lassacskán megjelent egy kísértés. Egyik üzleti útját egy fiatalabb kollega nőjével kellett megtennie, kivel egyre több időt töltött ennek kapcsán együtt. Először csak ártatlan beszélgetésekről volt szó, de hamarosan kialakult köztük az érzelmi kötődés, majd testi kapcsolatba bonyolódtak. Hazaérkezve aztán a feleség hamarosan gyanakodni kezdett a férfi furcsa viselkedése miatt. Egyre később kezd hazajárni a munkából, eltitkolt, telefonhívások, üzenetek és egyre távolságtartóbb magatartás a feleséggel szemben. Végül a férfi bevallotta a házasságtörést, és ez a vallomás volt az, ami aztán teljesen összetörte a feleséget, a gyermekeket és az egész családot is. Klasszikus történet ez lehet a mai világban bárkié, és mégis valami ilyesmi húzódik és áll az egész igeszakaszunk mögött. De mielőtt annak kicsit részleteiben mennénk bele, hadd mondjam testvérek, nem szabad elfelejteni, hogy itt egy látomásról van szó, amit Ezékielnek Isten lelke megmutat. Ami azt jelenti, hogy a valóságnak ez csak egy stilizált ábrázolása, és az a célja, hogy Ezékiellel érzékeltessen valamit. Nyilván nem arról volt szó, hogy bárki, aki bejárta ott a templomot Jeruzsálemben, ezeket látta volna, hanem arról van szó, hogy Isten így látta az ő bálványimádásukat, és így látta azt a lelki hátteret, ami a mögött áll, amit Izrael művel. Hasonlóan érez itt Isten az ő népével kapcsolatban, mint az előbbi történetünkben a feleség a férjével kapcsolatban. És az egész két fejezetnek, amit összefoglaltam, és az ítéletnek a háttere, amit itt Isten megígér Izrael népe számára, az az, hogy Izrael Istennel való kapcsolatát beszennyezte a bálványimádás. És az nép egésze elhagyta immár az igaz Istent, és helyette mindenféle lehetséges, alternatív Istenek után ment. Ez az oka, ez a háttere mindennek. És ennek kapcsán az első gondolatként engedjétek meg, hogy hadd beszéljek arról, hogy mi a mai bálványimádásnak az oka. Mert nem csak Izrael népét érintette és érinti ez, jól lehet, nem pont úgy néz ez ki a mai időkben és a mai világunkban, mint az ókorban, de mégis a lelki háttere ugyanez. Ugye, mint említettem az elején, az egész abból indul ki, hogy azt gondolták az emberek magukban, Isten úgysem lát bennünket, nem törődik már velünk. Nos, a mai ember is valahogy innen indul, hogy van valami problémánk Istennel. Isten nem úgy teljesít, ahogy mi szeretnénk. Nem olyan dolgokat ad, nem olyan dolgokat hoz az életünkbe, ahogy mi azt elképzeljük. Aztán emellé jön az, hogy nem látjuk őt, nincs meg vele az a közvetlen kapcsolatunk, mint akár emberekkel, tárgyainkkal, dolgainkkal, amik körülvesznek bennünket. És mivel nem látjuk őt, nincs meg vele a közvetlen kapcsolatunk, mi úgy gondoljuk, hogy Isten sem lát bennünket, és nem törődik már velünk. És sokat gondolkozom azon, hogy Isten egyfajta rejtőzködő Isten ebben a világban. Tehát nem láthatjuk meg őt, nem szól hozzánk így direktbe, mint ahogy emberek beszélgetünk egymással, vagy talán úgy sem, ahogy a prófétákhoz direktbe kijelentéseket adott. Nem tudjuk őt megfogni, nem tudjuk megragadni, és valahogy úgy kell jelen legyen ebben az életünkben emberek számára, hogy kizárólag a hitünk számára érzékelhető. de a fizikai világunk és a fizikai érzékeink számára nem. És ezt nevezem én úgy, hogy rejtőzködő Isten. Úgy mutassa meg magát, a jelenlétét ebben a világban, hogy közben nem láthatjuk őt, nem hallhatjuk a szavát, nem érinthetjük meg. Miért van ez? És én azt gondolom azért, mert Isten, az ő szentsége, az ő jelleme a mi bűnös világunkkal nem kompatibilis, ha értjük ezt a szót. Egyszerűen nem fér össze, nem illeszthető össze. Isten szentsége egyszerűen nem teszi azt lehetővé, hogy mi bűnös emberekként, meg ebben a bűnös világban meglássuk őt, és jobban érzékeljük őt, de közben mi életben maradjunk. Amikor ugye volt itt a rádiós istentisztelet, akkor arról beszéltem, hogy Istennek a szentsége mennyire más, és mit jelent az számunkra, bűnös emberek számára és ebben a világban. Nem fér össze a kettő, hogy fizikailag érzékeljük őt, lássuk őt, megérintsük, mi bűnös emberek ebben a bűnös világban. És ezt olvassuk is a Bibliában, hogy ember nem láthatja úgy az Istent, hogy közben életben maradjon. És ez ezért van. Mert ő szent, mi pedig bűnösök vagyunk. És amikor én így fogalmaztam, hogy lebutítja magát az Isten olyan szintre, hogy mi érthessük, hogy mi láthassuk őt, és megjelenik testben, Jézus Krisztusban itt ezen a világon, akkor meg azért nem hiszünk neki, meg azért nem látjuk meg őt, mert túlságosan emberi. Jézus, aki itt élt közöttünk, ugyanolyan volt, mint egy ember közülünk. Voltak extra dolgai, tudott olyan dolgokat tenni, amiket mi emberek nem, de mégis annyira erős volt az emberi jelleme, az emberi kinézete, a megjelenése, hogy nagyon sokan nem hittek neki. Még a csodái sem győzték meg őt. De értsük meg azt, testvérek, hogy ennél többet az Isten, ami bűnös világunkban nem fedhetett fel magából. Egy kicsit ahhoz hasonlítom ezt, mint hogy vannak bizonyos, hát mindenféle betegségekre gyógyszerek. És amikor azokat a gyógyszereket kikísérletezik, akkor a megfelelő mennyiségben és a megfelelő adagolásban, a megfelelő módon szedve, azoknak jótékony hatása van a betegségünkre, a szervezetünkre. De ha nagyobb dózisban kapnánk bizonyos gyógyszereket, az valószínűleg azonnal halálos lenne nekünk. És valahogy így értem én azt, amikor azt mondom, hogy annyit láthatunk mi meg Jézus Krisztuson keresztül az Istenből, amennyi nekünk szükséges, ami alapján elhihetjük, hogy ki ő, és amit még be tudunk úgy fogadni, hogy életben maradjunk. Nem látjuk Istent tehát ma fizikai módon, nem tudjuk érinteni őt fizikálisan. És sok embernek éppen emiatt az a következtetése, hogy akkor az Isten sem lát. És akkor az Isten is elhagyott minket. És hogyha ez így van, akkor választunk magunknak helyettesítő eszközöket, amiket meg tudunk fogni, akikkel tudunk beszélni, fülünkkel halljuk, szemünkkel látjuk, meg tudjuk érinteni. És ezeket kezdjük el tisztelni, és Istenként imádni, és ezekbe kezdjük el vetni a bizalmunkat az Isten helyett. Mint az az elutazott férj az előbbi történetünkbe, amikor nem látja a feleségét, mert távol van tőle, mert és olyankor nincs meg vele a fizikai kapcsolat, akkor talál magának valaki mást, aki helyettesítheti ott és abban a szituációban a feleségét. És ezt teszi itt Izrael népe is Istennel, ezt teszi a mai emberiség legnagyobb része is Istennel, hogy mivel ő nem lát, mivel mi nem látjuk őt, azt gondoljuk, ő sem lát, ezért helyettesítjük őt valamivel, dolgokkal, emberekkel, kézzelfogható fizikai valamikkel, és azt gondoljuk, hogy az Isten van távol, holott mi utazunk el tőle messzire. Hát valahogy így néz ki a mai bálványimádás. Nem feltétlenül szobrokat kell elképzelni, bár vannak olyan vallások is, ahol még mindig nagyon fontosak a füstölők, a szobrok, a nem tudom, a körítés. Ilyenek is vannak, de talán a legtöbbünket nem ez érinti, hanem az, hogy az Istenről azt gondoljuk, nem lát minket, elment már tőlünk távol, és mással helyettesítjük őt. És ez a második gondolat, hogy igen, ezek miatt a mai emberek is hátat fordítanak az Istennek. Azért történhet ez, mert az ő személyét, az ő igéjét jelentéktelen súlyú dolognak tartjuk és tekintjük manapság. Ha a közvetlen jelenléte nem érzékelhető, abból kifolyólag nincs fék, sem számunkra, sem a társadalom számára, és így egyre inkább elfogadjuk azokat a dolgokat, amelyek az Isten számára utálatosak és gyűlöltek. És egyre inkább élünk és körbevesszük magunkat azzal, és süppedünk bele ezekbe a dolgokba. Nincs fék, nincs az Isten jelenlétének, érzetének az a motiváló, visszatartó ereje, ami meg lenne akkor, ha fizikailag látnánk és érzékelnénk őt. Sokszor úgy tűnik, úgy érzékeljük, mintha Isten nem is reagálna a mi bűneinkre, a mi dolgainkra, és erről szóltam a múlt héten is, olyan, mintha ő visszavonult volna már, vagy kivonult volna ebből a világból. És látjuk, hogy mi történik, és azt mondjuk, már az Istent sem érdekli, hogy mit csinálunk. Úgyhogy itt a szabadság, emberek, éljünk mindenki az ő akarata szerint, ahogy neki a legjobb, ne érdekeljen senkit, hogy ez kinek és mibe kerül. Így él a világ, hátat fordítva Istennek. Azt gondoljuk, és az egyházak is egyre inkább elfogadják a világban lévő trendeket, a világnak az új erkölcsét, és elkezdik hozzáigazítani az egyházak is egyre inkább a tanításaikat, és kezdenek iszonyatosan érdekes oltárképek is megjelenni templomokban. Nagyon furcsa erkölcsű személyek jutnak egészen magas egyházi pozícióban. Én nem tudom elképzelni ezt másképp, csak úgy, hogyha valóban ez a gondolat áll mögötte, az Isten úgy sem lát már bennünket, és eltávozott tőlünk. Az egyházakban is egyre inkább érzékelhető ez. Nos, lehet, hogy egy házasságtörés elkövethető úgy, hogy a másik fél azt nem látja és nincs jelen, de Ezékielnek ez a proféciája, és amit most itt olvastunk, pont arról beszél, hogy Isten mindent lát. Isten mindenről tud. És ez az, amit meg is mutat Ezékielnek, hogy gyere, én neked is megmutatom, hogy értsd az ítéletet, értsd azt, amit így olvastuk, hogy féltő haragja. Féltékeny haragja. Amit egy feleség érez a férje iránt, aki hazajön és elmondja, mit követett el. Ez egy féltékeny harag. És ezt érzi az Isten az ő népe iránt. Akkor, amikor mi azt gondoljuk, hogy ő nem lát semmit, elhagyott minket, nem tud semmit, úgyhogy tehetünk, amit akarunk. Mi az eredmény, amikor a házas fél számára kiderül? Az elutazás idején történtek? Mi lesz az eredménye Istennél, amikor ő világossá teszi, hogy azok az évek, azok az évtizedek, amikor ti azt gondoltátok, én nem látok semmit, nem hallok semmit, elhagytalak titeket, azok alatt, az idő alatt tettetek, és tettünk? Mi lesz az eredménye? Ráadásul mindezt a templomban teszik. Ott vannak az örökkévaló templomába, és ott faragcsálnak maguknak mindenfélét, ott imádják azokat hátat fordítva az Istennek. Mondjuk így, mint amikor a házaspár a saját ágyában követi el a házasságtörést, vagy az egyik házasfél. Így érez, így lát az Isten a mi paráznasságainkkal és bárványimádásunkkal kapcsolatban. Az átfogó bálványimádás eredménye átfogó ítélet lesz, amelyet ugyancsak látomásos formában írt le itt a 9. fejezet. A bálványimádás lényege, testvérek, nem is annyira az Isten valóságának a tagadása, annál egy kicsit rosszabb. Az, amikor inkább Isten jelentőségét és a jelenlétét tagadja a mai ember. Mert meg vagyok arról győződve, hogy a legtöbben azt gondolják és azt mondják, hogy hiszek én az Istenben. Nem ezzel van a baj. Hanem azzal, hogy egyszerűen csak jelentéktelennek állítják be őt. A jelenlétét, az erejét, a hatalmát, a személyét. És biztos, hogy az emberek túlnyomó része még ma is, itt Magyarországon is, akár Madocsán is hisz az Isten létezésében, de mégsem keresi vele a kapcsolatot. Nem jár el a gyülekezetbe, nem hallgatja az igét, nem olvassa az igét, nem imádkozik hozzá. Egyszerűen nem érdekli az, amit Isten mond, és amit az Isten akar. És éli a maga kis világát, a maga kis bálványimádását. Ezt nevezem én, testvérek, vallásosságnak. A vallásosság az, amikor vannak kereteink, megvan a házasság, csak benne a kapcsolat nincs meg, és a harmadik felek több figyelmet kapnak. És ezt megtehető még úgy is, hogyha valaki eljár a templomba, vagy olvassa a Bibliát, hogy megvannak a keretei, csak benne a tartalom nincs meg. Nevezhetjük házasságnak azt, ami egy papíron létezik. De valóban az, amikor a felek között a kapcsolat már nem házasság, hanem csak mindkét albérlő, vagy talán mindkét ellenség élnek együtt, egy helyen, egy házban. Persze házasságnak nevezzük ezt, csak nincs meg a tartalma. És ezt nevezem én vallásosságnak, amikor megvannak a kereteink Istennel, csak benne a tartalom hiányzik. Az élő kapcsolat, az Istennek a jelentősége, a súlya és jelenléte. És pontosan ezt tette Izrael. Megvan a templomuk, megvannak a még azok az áldozati oltárok is, és valószínűleg folyt ezek mellett még a Jahvénak való áldozat is, az élő Istennek való áldozat, csak mellette már a harmadik felek sokkal nagyobb figyelmet és imádatot kaptak. Kedves testvérek, valójában a harmadik felek listája az Istennel való kapcsolatunkban végtelen. Bármi és bárki, akinek megengeded, hogy irányítsa az életedet, amibe beleveted a te bizalmadat, amivel eltöltöd az idődnek a legnagyobb részét, az a te új Isteneddé vált. És ma a bálványimádás így néz ki. Ezek nem feltétlen kis farigcsát szobrok. Ez lehet maga a számítógéped, a játékod, a hírek, a tévéd, a karriered, a pénzed, a hobbid, bármi. Harmadik fél, ami több időt nyer, több figyelmet, és több bizalmat az életedbe, mint az élő Isten. És a harmadik gondolat, hogy az Isten népének radikálisan el kellene válnia a világ bálványimádásától. Nem csak Ezékiel beszél erről, hanem Pál apostol is megírta, Korintusiakhoz írt első levélbe azt mondja, mindenképpen kerüljétek a bálványimádást. És azt gondolom, most már eléggé tisztában lehetünk vele, hogy mi is a bálványimádás. Talán egyikünk sem mondhatja azt, hogy ó, én távol vagyok ettől. Nekem nincsenek is szobrocskáim. Én nem imádok idegen isteneket, de látjátok, hogy Isten miket tekint ennek. Aztán így folytatja Pál, azt mondom, hogy amit az emberek a bálványoknak áldoznak, azt valójában gonosz szellemeknek adják, és nem Istennek. Én azonban nem akarom, hogy a gonosz szellemekkel legyetek közösségben. Nem tehetitek meg, hogy az Úr poharából is isztok, meg a gonosz szellemek poharából is. Nem ehettek az Úr asztalának ételéből is, meg a gonosz szellemek asztalának ételéből is. Vagy talán magunkra akarjuk haragítani az Urat? Talán erősebbek vagyunk nála? Izrael magára haragította az Istent. Miért gondoljátok, hogy mi nem haragítjuk magunkra, amikor lelki-szellemi paráznosságban vagyunk? Az Isten írnokának a megjelenése, amit itt a 9. fejezetben olvastam, az volt a dolga, hogy jelölje meg azokat, akik távol tartották magukat ettől. Akik megmaradtak az ellenséges környezetben, a korszellem nyomásából, kivonva magukat az élő Isten imádatánál. És azoknak az Isten megkönnyörült úgy, mint amikor megkönnyörült az első páska idején azoknak, akik bekenték a vérrel az ajtófélfájukat. Úgy, ahogy azt Isten mondta. És Isten meg fog könyörülni azokon, akik bekenik Jézus Krisztus vérével az életüket, hit által, úgy, ahogyan azt az Isten az ő igében mondja. Akik beülnek abba a mentőcsónakba. Hogy amikor eljön és ketten ott lesznek a mezőn, vagy az úton, vagy akárhol, és az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik, hogy te lehess az, akit felvétetik. Lesznek olyanok, akik felvétetnek. Lesz a mai világban is olyan ember, aki meg van jelölve Isten szerint. Láthatatlan módon a mi szemeinknek, de hát ez a világ már csak ilyen. Isten maga is láthatatlan a mi világunk számára. És azt kell meghalljuk ebből, testvérek, hogy az egyházon belül nincs helye kompromisszumoknak. Azzal, amit a mai világ diktál, és amit a mai világ képvisel. Egyszerűen nem fér össze az Isten szentségével. Még akkor sem, ha egyházakban hallod, ha lelkészek prédikálnak valami mást, mint ami a Bibliában van, és próbálják igazolni ezeket a trendeket és ezt a korszellemet. Még akkor sem, hogyha úgy szólnak a mai evangelizációk, hogy az Isten szeret téged úgy, ahogy vagy, és gyere, és nem kell ezért semmit sem csinálnod, mert Isten téged úgy szeret, ahogy vagy. Isten nem azt akarja, hogy a te eddigi életednek a támasza legyen, hanem egy új életet akar adni. Egy olyan életet, ami kompatibilis lesz a mennyel, azzal, hogy majd az Isten oldalán kell élnünk. Szenté akar tenni, formálni akar minket, hogy egyre inkább Jézus Krisztus képére formálódjunk el. És ezért van az, testvérek, hogy gyakorolnunk kell a figyelmeztető prédikációt és a biblikus egyházfegyelmet. Azt, ami szembesíti az embereket a kényelmes vallásosságukban az Isten haragjának az igazságával. Mert sokan kényelmes vallásosságban élnek, el vannak, és azt gondolják, az Isten ma már nem haragszik. Az Isten szeret. De ha közben ezt éljük, amit itt a Ezékiel könyvében is olvasunk, mert a templomban vagyunk, mert az Istennek is áldozunk a csomó bálványunk mellett, nos akkor szembesülnünk kell Isten haragjának az igazságával is. Valaki így fogalmazott, lehet, hogy evangelizálásunkban és tanításainkban többet kellene figyelmeztetnünk és kevesebbet vigasztalnunk. Meg kell nehezítenünk az emberek számára, hogy megőrizzék az üdvbizonyosságukat akkor, amikor súlyos bűnökben élnek. Meg kell mondanunk néhány embernek, akik azt hiszik, hogy üdvözültek, hogyha ennek nincs semmi jele az életükben. A puritánok biblikusan reálisak voltak ebben a kérdésben. Mi pedig hanyaggá és szentimentálissá váltunk, amikor az üdvbizonyosságot minden körülmények között hirdetjük. Arról van itt szó, testvérek, hogy nyilván másképp kell viszonyulnunk azokhoz, akik nem keresztjének. De a hívő testvért, aki magát hívőnek és vallásosnak tartja, meg kell intenünk, amikor az életén nem látszanak a megtérés gyümölcsei. És amikor bálványimádásban él, mind amellett, hogy ő esetleg az Istennek is áldoz. Mint ahogy más az, aki még nem él házasságban, ő tehet bizonyos dolgokat kicsit lazábban, mint az, aki már házasságban él. Annak kicsit nagyobbak a kötöttségei, kicsit nagyobb fegyelmet igényel, és ez óriási különbség. És ezzel fejezem be, testvérek, az ige fényében, amit ma olvastunk, hallottunk, jó lenne megvizsgálni magunkat, és jó lenne, ha mi magunk megtennénk a szükséges lépéseket, ha azt látjuk, hogy itt vagy ott bálványimádásban van az életünk. Ne várjuk meg azt, amíg egy testvérnek kell erre figyelmeztetnie. Ugyanakkor hadd hatalmazzalak fel benneteket, a gyülekezetben mindenkit, hogy biblikus módon szóljatok egymásnak, figyelmeztessétek egymást, ha valakinek az életében láttok kihágásokat és ilyen bálványimádást. Ugyanis aki ma itt volt, és nem veszi a fáradtságot, hogy saját maga megítélje magát, akkor vedd úgy, hogy felhatalmazott téged, hogy légy kedves, szólj neki te, ha te látod. Mert ő bizonyára nem látja, és azért nem tesz lépéseket a saját életében. És hadd mondjam azt, kedves testvére, ha lesz valaki, aki oda megy hozzád, és azt mondja, vigyázz, hogy mit csinálsz, mert ez és ez nem kedves az Istennek. Akkor gondold azt, hogy ez még mindig jobb, mintha az Isten szólna neked, vagy mint amikor majd az Isten szól neked, és azt mondja, már nem hallgatlak meg téged, már becsukom előtted a szememet és a fülemet, ahogyan itt Izraelnek elhangzott az ítélet. Kérlek benneteket, s magamat is, hogy vegyük ezt nagyon komolyan. Remélem, hogy senkinek nem szándéka az, hogy az Istent bántsuk, hogy vele paráznasságban éljünk, a vele való kapcsolatban, úgyhogy minden másnak teret adunk az életünkben, és az ő igéjét, az ő jelenlétét pedig jelentéktelennek, súlytalannak tartjuk. És meggyőződésem, hogy amikor az igéhez mérjük és szabjuk magunkat, és igyekszünk Istennek tetsző módon élni, dönteni, cselekedni, akkor meg fogjuk érezni valósággal is az ő jelenlétét és erejét az életünkben. Adja az Úr, hogy így legyen. Urunk Istenünk, szeretnénk a legmesszebb menőkig megbánni azt, hogyha bármivel is téged bántottunk, ha bármivel is paráznasságot követünk el veled szemben, és te velünk kapcsolatban is így érzed magad, mint ahogy most Ezékielnek kijelentetted Izrael népével kapcsolatban, amikor bálványimádásban voltak. Urunk, szeretnénk, hogyha magunk döntéseből elkerülhetnénk ezt, ha a magunk döntéséből kiszállhatnánk ebből, bűnbánatot tarthatnánk, és megtérhetnénk hozzád ítéleted nélkül, ó, bár csak elég lenne számunkra a figyelmeztető szó, mert valóban nem szeretnénk bántani téged, hiszen szeretünk téged, és köszönjük neked mindazt a kegyelmet, amit napról napra nekünk adsz. Olyan jó lenne, hogyha te segítségeddel kiragadnál azokból a dolgokból, amelyek előtted nem kedvesek, azokból, amelyekből talán saját erőnkből szabadulni nem tudunk, de köszönjük, hogy megszólíthatunk téged, és te minden erőddel meg fogsz tudni minket szabadítani. Köszönjük neked, hogy az a vágyad, hogy Jézus Krisztus képére formálj minket, az a vágyad, hogy mi szent életet igyekezzünk élni. Jól lehet, tudjuk, bűntelenük soha nem lehetünk, de lehetünk mások ebben a világban olyanok, akik rád tudnak mutatni, akik az emberek figyelmét a bálványaikról te rád vonzák. És Uram, kérlek, add ezt a vágyat mindannyiunk szívébe, és add meg azt az erőt, azt a hatalmat, amit a te apostolaidnak is megadtál, hogy amerre ők jártak, emberek menekültek meg, életek változtak meg, tértek hozzád, és nyertek üdvösséget, új életet. Elszakadtak bálványaiktól, és te lettél Úruk és megváltójuk. Uram, nekünk kell először ezt megélnünk, megéreznünk, és így ruház fel a szolgálatra, hogy mások számára hadd lehessünk ebben eszközeid. Jézus nevében kértünk, hallgass meg minket. Amen.